17. fejezet. Ha, jó hangulatban vagy, vigyorgott Makró Kátóra, abba hagyva a kardja élezését. Rendes körülmények között az egyik légionáriusra bízta volna a munkát, csak hogy most háborúban voltak, és Makró biztos akart lenni abban, hogy a fegyvere a lehető legélesebb. Óvatosan végighúzta az ujjait a penge mindkét élén.
Gondolom, a levél miatt.
Lavinia-tól jött. Kátó ábrándozva bámulta a bronzszínű nyugati égboltot. A nap már lenyugodott, és fényének halovány ujjai aranyszínűre festették a foszladozó felhőket. Az egész napos hőség után a levegő végre hűlni kezdett. Az aláereszkedő fél homályban még a vadgalambok is sokkal kellemesebb hangon turbékoltak a közeli fákon. Az első levél, amit tőle kaptam.
Még mindig égeti a gyertyát neked, ha?
Igen, uram, úgy tűnik. A centurió egy pillanatig nézte a fiatalembert, majd lassan, sajnálkozva megrázta a fejét.
Há, még nem is vagy férfi, és már is alig várod, hogy a horgodra akadjon az a lány. Legalábbis úgy tűnik. Nem akarod máshol is elültetni a magodat?
Há, még ha akarnám is, uram, az az én dolgom. Makró felnevetett.
Rendben, fiú. De ha egy nap visszatekintesz az elszalasztott alkalmakra, ne mondd, hogy nem bátorítottalak. Ismertem már néhány különös fickót, de te vagy az első, akit úgy elbájoltak, hogy nem akarja rávetni magát az első szembejövő nőre.
Kátó keserűen és kissé szégyenkezve horgasztotta le a fejét. Bárhogy is próbálta, nem tudott azonosulni a légionárius szereppel, ami Makrónak olyan könnyen ment. A feszélyezettsége folyton akadályozta, valahányszor csak új kihívásokkal szembesült.
Hogy vannak az égési sebeid? Megbirkózol velük?
Van más választásom, uram?
Nincs.
Pokolian fájnak, de el tudom látni a feladataimat.
Ezt nevezem lelki erőnek. Úgy beszélsz, mint egy igazi katona?
Úgy beszélek, mint egy igazi bolond, mormogta Kátó.
De készen állsz rá? Úgy értem, komolyan készen állsz?
Igen, uram. A centurió végig pillantott a Kátó karját borító hólyagok tömkelegén, aztán bólintott.
Rendben van. A légió a hajnal első fényénél útnak indul. Itt hagyjuk a csomagjainkat, a podgyász szállítók majd utánunk hozzák, amint átkeltünk a Tamesisen. Ha átértünk a túlpartra, beássuk magunkat és megvárjuk, hogy a császár megérkezzen az erősítéssel.
A császár idejön?
Méghozzá személyesen. Legalábbis a legátus ezt mondta az eligazításon. Úgy tűnik, itt akar lenni a gyilkolásnál, hogy diadalmas hadvezérként tetszeleghessen Róma csőcseléke előtt. Miután átkeltünk a Tamesisen, nyugatnak vagy keletnek egyaránt indulhatunk egyenesen Britannia szívébe, vagy a Catuvellauni főváros felé. Hagyjuk, hadd találgassanak csak a benszülöttek, közben alaposan kipihenjük magunkat, és felkészülünk a hadjárat következő szakaszára.
Nem lenne jobb Caratacus hátánál tartani a kardunk hegyét, hogy ne tudja újra szervezni a seregeit? Ha csak üldögélünk és várakozunk, egyre erősebbek lesznek. Makró bólintott.
Én is erre gondoltam, de a parancs az parancs.
Mi is kapunk utánpótlást?
A 8. légió néhány korszát átküldik Gezoriákumból, mikor átkeltünk a Tamesisen, csatlakoznak hozzánk. A veszteségeink miatt a 2. légiónak ígérték az utánpótlás legjavát. Elintézed a centúria állományának feltöltését?
Inkább hárítsuk át a főparancsnokságra, uram.
Jó, reméljük azok a nyomorult írnokok rendesen elküldik az utánpótlás nekünk járó csapatát. Nem mintha sokra mennénk a 8. légió tunya gazembereivel. Túl sok időt töltöttek helyőrségi szolgálatban, és úgy elpuhultak, mint a rohadt gyümölcs. Erre akár mérget is vehetsz. De azért egy tunya gazember mégiscsak jobb egy halottnál.
Kátó bolintott, eme cáfolhatatlan bölcsesség hallatán. Különösen, mert a halottak rengeteg kellemetlen papírmunkával jártak.
Jelenleg hogy állunk?
Uram? Makró felpillantott.
Mi a jelenlegi haderőnk?
Ó, 48 harcképes ember, uram, velünk és a zászlóvivőkkel együtt. 12 kórházban vannak, 3 közülük elvesztették egy-egy végtagjukat. Makró elgondolkodott a 3 katona sorsán. Jól tudta, mi vár azokra, akiket elbocsátanak a légióból.
A három között van veterán is?
Kettő, uram. A harmadik, Caius Maximus, csak 2 éve csatlakozott a légióhoz. Kardvágás érte a térdét, majdnem teljesen át is vágta. Az orvosnak amputálnia kellett a lábát.
Nehéz ügy. Nagyon nehéz,
marmogta Makró, ám az arcát nem lehetett látni a közelgő éjszaka gyülekező árnyai között.
2x25 szesztercius leszerelési jutalmat kap. Ez kevés ahhoz, hogy elélhessen belőle.
Rómából jött, uram. Kaphat majd gabona adományt.
Gabona adományt?
Fintorgott Makró megvetően.
Rohadtul megalázó egy volt légionáriusnak. Nem, nem hagyhatom, hogy ettől függjön. Szüksége lesz pénzre, hogy kitanuljon valami szakmát. Egy vargának nincs szüksége mindkét lábára. Ilyen vagy valami hasonló munkát el tudna végezni. Gyűjtést rendezünk Maximusnak. Járj körbe ma este, mielőtt mindenki nyugóra tér. Fizesd vissza a temetési pénzét is. Kétlem, hogy a fiúk tiltakoznának emiatt. Gondoskodj mindenről.
Igenis, uram. Még valami?
Nincs más. Még a gyűjtést intézed Maximusnak, add tovább a hírt, hogy holnap előre nyomulunk. Hadd tudják meg a fiúk, hogy még pirkadat előtt ébresztenek minket. Reggeli, sorakozó, és már készen is állunk az indulásra. Na most menj!
Miközben figyelte, ahogy Optiója sötét árnyként végig sétál a sátrak vonala mentén, Makró gondolatai visszatértek Caius Maximushoz. Alig lehetett idősebb Kátónál, de közel sem volt olyan éles elmélyű. Valójában meglehetősen buta volt. Tagba szakadt nyakigláb fiatalember Róma külvárosából. Magas, nehézkes, nagy fülekkel és arcán idegesítő félszeg mosolyjal. Makró már azóta várta, hogy Maximus meghal vagy megsebesül, mióta átvette a centúria vezetését és sajnálkozva ingatta a fejét, amiért a fiatalember légionáriusi életét ilyen rövidre vágták. A centúrió nem érzett semmiféle elégedettséget, amiért a fiúval kapcsolatos sejtelmei beigazolódtak, és fájdalommal telve gondolt arra, hogy a tagba szakadt ifjúnak nyomorékként kell tengetnie az életét a legrosszabb fajta tolvajokkal és gazemberekkel teli nyüzsgő fővárosban. Ám az a kard, ami a lábával együtt elvágta a fiú karrierjét, könnyen eltalálhatta volna a centúria valamely másik katonáját is, vélte Makró. Az ifjú Kátó, vagy akár ő is áldozatául eshetett volna a pengének. A centúrió összehajtogatta a tunikáját, majd gondosan a vértezetébe tette, így a harmat nem áztathatta el. Megbizonyosodva arról, hogy a fegyverei kéznél vannak, maga köré kanyarintotta gyapjú köpönyegét, és a fűben elnyújtózva a csillagok pettyezte sötét égboltot nézte. Körülötte az éjszaka megtelt a lefekvéshez készülődő hadsereg hangjaival. A főparancsnokság távoli kürtjei őrségváltást jeleztek, aztán az elszenderedő katonákra telepedő csendben végül a centúrió is elaludt. Tizennyolcadik fejezet.
Miért?
Uram, mosolygott Vitellius ártatlanul a legátusra.
Miért helyeztek vissza a második légióhoz? Azt hittem, véglegesen a tábornok vezérkarába kerültél, jutalmul a hősiességedért.
Talán változott valami? Méregette Vespasianus gyanakodva a tribunust.
Visszarendeltek, vagy te magad kérted, hogy helyezzenek vissza?
Az én kérésemre történt, uram, felelte a tribunus könnyed hangon. Azt mondtam a tábornoknak, hogy szeretnék ismét az események sűrűjében lenni, amikor a légió újra csatába indul. A tábornok azt felelte, csodálja a merészségemet, és azt kívánta, bárcsak több olyan katonája lenne, mint én. Még egyszer megkérdezte, hogy biztosan meggondoltam-e, aztán utamra küldött.
El tudom képzelni. Egyetlen épp eszű ember sem akarná, hogy egy császári kém álljon az ajtajánál.
Ó, nem tud erről, uram.
Nem tud róla? Hogy nem tudja, mi is vagy valójában?
Mert senki sem mondta el neki. Tábornokunk azt feltételezi, hogy az előléptetésemet kizárólag a palotabeli kapcsolataimnak köszönhetem. Mikor kértem, hogy helyezzenek vissza a második légióhoz, nem nagyon sajnálkozott a távozásom miatt. Lehetek őszinte, uram?
Kérlek, csak tessék.
Nem vagyok biztos abban, megvan-e a kellő vérmérsékletem ahhoz, hogy a tábornok vezérkarában szolgáljak. Túlságosan is keményen dolgoztatja az embereit, és nagy veszélyeknek teszi ki őket, már ha érted, mire gondolok.
Tökéletesen értem, felelte Vespasianus. Hallottam, hogy részt vettél a 9. légió támadásában.
Vitellius bólintott.
Élénken éltek benne a támadás rettenetes emlékei. Akár csak a lélekölő gondolat, hogy még egyszer nem élné túl a nyilvesszők és parittya lövedékek olyan vad viharát, melyet az elkeseredett védők zúdítottak a rómaiakra.
Hallottam, hogy elég jól helytáltál.
Igen, uram, ennek ellenére nem szívesen voltam odalent.
Bizonyára, de lehet remény számodra.
Kezdj el végre tribunusként viselkedni, felejtsd el a kémkedést, és talán képesek leszünk elviselni egymás társaságát.
Ez nagyon szép lenne, uram, de én a császár szolgája vagyok, és halálomig az is maradok.
Vespasianus alaposan szemügyre vette rangidős tribunusát.
Azt hittem, kizárólag a becsvágyat hajt.
Van bármi más, amit érdemesebb szolgálni? Mosolygott Vitellius. Ám a becsvágynak a lehetőségek és a sors szeszélyei határai között kell maradnia. Az istenek szándékait senki sem ismerheti. Tekintettel a küszöbön álló isteni megdicsőülésre, úgy sejtem, egyedül Claudius tudhatja, hogyan is végződnek majd a dolgok.
Vespasianust már régóta nyugtalanította a császárok halhatatlanságra való törekvése. Nehezen hitte, hogy a szenátus szavazatai döntenének egy ember isteni mi voltáról. Különösen akkor, ha olyan nem túl megnyerő alakról van szó, mint a jelenlegi császár. Caligulát sem védte meg a merénylők haragjától az, hogy istenné kiáltották ki. Úgy tűnt, az őrült császárokat, akiket az emberek legszívesebben elpusztítanának, előbb mindig istenné nyilvánítják. Vespasianus egyenesen a rangidős tribunus szemébe nézett.
Ide figyelj, Vitellius! Egy fontos hadjárat kellős közepén járunk. Az utolsó, ami miatt aggódni szeretnék, hogy utánam és az embereim után kémkedsz.
Tudnál jobb időpontot a kémkedéshez, uram? Mikor az emberek gondolatait lefoglalják a csaták, kevésbé tartják kordában a nyelvüket. Ez így nagyon megkönnyíti a dolgomat.
Vespasianus nyílt megvetéssel pillantott Vitelliusra.
Néha rosszul vagyok tőle, tribunus.
Igen, uram.
Ha a légium és a hadsereggel szembeni kötelességeink közé állsz, és küszön megöllek.
Igen, uram. Ha a tribunus válaszában volt is bármiféle önelégültség, vagy a magasabb rang iránti elismerés, Vespasianus nem tudta megállapítani. A két férfi mozdulatlanul és szótlanul méregette egymást. Vespasianus végül hátradőlt a székében.
Biztos vagyok benne, hogy megértettük egymást, Vitellius.
Ó, én is biztos vagyok benne, uram. Feltételezhetem, hogy a megállapodás, amelyet a kincsvadászatom és a feleséged politikai ügyeskedése dolgában kötöttünk, továbbra is áll?
Vespasianus ökölbe szorított, kézzel bólintott.
Amíg te is betartod a megállapodás rád vonatkozó részét.
Ne aggódj, uram! A feleséged biztonságban van. Egyelőre.
Feltéve, ha volt egy fikarcnyi igazság is abban, amit mondtál.
Fikarcnyi igazság? Mosolygott Vitellius. Azt hiszem, meglepődnél, milyen régóta is üldözi Flávia a politikai végzetét. Sokkal kevésbé körültekintően, mint olyas valakinek kellene, akinek a férje nagyon ígéretes jövő előtt áll, a császár szolgálatában.
Legalábbis te ezt mondod, bolintott Vespasianus lassan. De az állításaidat eleddig nem támasztottad alá szilárd bizonyítékokkal. Amit mondtál, nem bizonyítható erejű a bíróság előtt.
Bíróság? Kuncogott Vitellius. Micsoda furcsa gondolat. Miből gondolod, hogy Flávia vagy akár az ellened felhozott vádak bíróság elé kerülnek? A császárnak csupán egyetlen halk szavába kerül, és a pretoriánusok kis csapata ellátogat hozzátok azzal a parancsal, hogy ne térjenek vissza, míg mindketten meg nem haltatok. A legtöbb, amiben reménykedhetsz, egy udvarias gyászjelentés a római fórumon. A világ már csak így működik, uram. Jobb, ha hozzászoksz.
Kezdek hozzászokni. Ellenben te is hozzászoksz a tényhez, hogy felfedhetem a kis árulásodat.
Nem feledkeztem el erről, uram. Ezért is folytathattuk ezt a beszélgetést. Feltételezem, gondosan dokumentáltad a megállapodásunk rádeső részét.
Persze, hazudta Vespasianus. El is küldtem Rómába az ügyvédemnek, azzal az utasítással, hogy őrizze meg, míg vissza nem kérem, vagy meg nem ölnek. Ha ez utóbbi bekövetkezne, a levelet felbontják, majd felolvassák a szenátus és a császár előtt. Úgy vélem, ha netán meghalnék, te is igen gyorsan követnél a túlvilágra. Olyan gyorsan, hogy talán egy csónakban kelhetnénk át a Styx-en.
Megtiszteltetés lenne, uram, mosolygott Vitellius fanyarul. De nem kellene ennyire elébe sietni a dolgoknak, egyetértesz?
Egyetértek.
Akkor, ha nincs más mondani valód, uram?
Nincs.
Leléphetek? Vespasianus egy pillanatig hallgatott, aztán megrázta a fejét.
Még nem, tribunus. Mielőtt távoznál, válaszolnod kell néhány kérdésre.
Ó, igen?
Mit tudsz a felszabadítókról?
Vitellius felvonta a szemöldökét, láthatóan meglepte a kérdés. Mielőtt válaszolt volna, összeszorította a száját és a szemöldökét ráncolta. A nejed kapcsolatba lépett veled, ugye?
Vespasianus nem akarta megadni a tribunusnak azt az elégtételt, hogy válaszoljon, s igyekezett leplezni az ingerültségét, amiért Vitellius ilyen bizalmaskodva említette Fláviát.
Gondoltam, bolintott Vitellius. A felszabadítók. Egy név, ami mind gyakrabban bukkan fel az utóbbi hónapokban. Nolám, a mi Fláviánk sokkal a veszélyesebb tényező, mint gondoltam. A legjobb lesz, ha ügyelsz rá, uram, mielőtt még valami olyasmit tesz, amiért az egész családod átkozni fogja.
Tehát ismered ezt a szervezetet?
Mondjuk úgy, hogy hallottam róluk, felelte a tribunus nyájasan. Azt beszélik, a felszabadítók egy titkos szervezet, amelynek célja, hogy megdöntse a császárságot és visszaállítsa a köztársaságot. Állítólag már Augustus óta léteznek, és elég beképzeltek ahhoz, hogy Julius Cézár merénylői után nevezzék el magukat.
Egy szóbeszéd, tűnődött Vespasianus. Ez minden?
Épp elég ahhoz, hogy akár téged is kivégezzenek, uram. Narcissus emberei mindenütt ott nyüzsögnek Rómában és a provinciákban egyaránt, keresve azokat, akik kapcsolatban állnak a szervezettel. A Scribonianus vezette összeesküvők állítólag kapcsolatban álltak a felszabadítókkal. Kíváncsi vagyok, vajon a feleséged mennyit tud róluk. Gondolom, Narcissus örömmel kikérdezné Fláviát, ha lehetősége adódna rá.
Vespasianus nem volt hajlandó válaszolni az alig leplezett fenyegetésre. Egyikük sem nyerhetett semmit azon, ha felfedi a másikat. Ehelyett inkább Fláviára terelte a gondolatait, és lehetséges kapcsolataira a történelem árnyékában rejtőző összeesküvéssel. Tudta, hogy Narcissus, a birodalmi vezérkar parancsnoka, engesztelhetetlenül és könyörtelenül üldözi mindazokat, akik fenyegetést jelentenek a császára. Akármeddig is tart, akármennyi gyanúsítottat is kell megkínozni az értesülésekért, az összeesküvést végül felgöngyölítik, és a tagjait csendben eltüntetik. Ha Vitelliusnak igaza volt, akkor a felszabadítók már évtizedek óta szervezkednek, ami rendkívüli türelemről és titoktartási képességről árulkodott. Vespasianus el tudta képzelni az okokat, miért csatlakozik valaki a felszabadítókhoz. Rómát közel 60 éve császárok uralták, és bár Augustus véget vetett a nemzedékek óta dúló polgárháború rettenetes korszakának, a békét azon az áron hozta el, hogy az arisztokrata családokat megfosztotta több évszázados politikai hatalmuktól. Egy társadalmi osztály, mely hisz a saját rendeltetésében, nehezen fogadja el, hogy engedelmeskedjen a dinasztiának, amiből olyan őrültek származnak, mint Caligula, és olyan ostobák, mint Claudius. De ugyan mi más utat választhatna Róma? Tűnődött Vespasianus. Ha ismét a szenátus vezetné a birodalmat, a civilizált világ újfent harcmezővé válna, melyen a hatalomtól őrült szenátorok hatalmas seregei menetelnének, pusztulást hagyva maguk után, amit a barbárok hordái vidáman néznének a határokon túlról. A császárok minden hibájuk ellenére a rendet szolgálják. Lehet, hogy időnként megritkítják az arisztokraták sorait, de Róma tömegének és a birodalom minden más lakójának a császár egyet jelent a renddel és a békével. Noha Vespasianus is a szenátorokhoz tartozott, akiket a felszabadítók állítólag képviseltek, jól tudta, ha a próbálkozás, hogy a szenátus visszakapja a birodalom irányítását, sikerrel járna, annak rettenetes következményei lennének. Uram! Vespasianus ingerülten pillantott fel, amiért megzavarták a gondolatait.
Mi van?
Van még más is, amit meg kell beszélnünk, vagy visszatérhetek a feladataimhoz?
Megbeszéltünk mindent, amit kellett. Jobb, ha tudatod Pliniusszal, hogy lefokozták a rangidős tribunusi posztjáról. Kérj tőle jelentést a holnapi előrenyomulásról. Ezen kívül el kell rendezni az utánpótlás papír munkájának egy részét is. Gondoskodj erről, mielőtt nyugovóra térsz.
Igenis, uram.
Vésd az eszedbe, amit mondok, Vitellius,
nézett Vespasianus kemény tekintettel a tribunusra.
Annak ellenére, hogy a császár kéme vagy, továbbra is az én tribunusomként szolgálsz, és elvárom, hogy ellásd az ezzel járó feladatokat. Ha netán a saját fejed után akarnál menni, elég egy lépés vagy egyetlen szó, és gondoskodom arról, hogy megszenvedd a következményeit.
Tizenkilencedik fejezet. A hadsereg másnap kora reggel előre nyomult a Medeguánán át. Mikor a katonák elérték a gázlót, a hadoszlop lelassult. A legtöbben már elég régóta szolgáltak a seregben ahhoz, hogy tudják, milyen kényelmetlen a vízzel átitatódott pajzsot cipelni, ezért magasra emelték a felszerelésüket, s belegázoltak a zavaros vízbe, hogy több ezer társuk nyomában járva átkeljenek a túlpartra. Az előző délutáni pihenés ellenére a katonák fáradtak voltak, és a járó képesség nyilvánított sebesültek arcán látszott, hogy küzdenek a fájdalommal. Az egész hadoszlop mentén bekötözött fejű, kezű és lábú emberek meneteltek, néhányukat még mindig vér borította, a sajátjuk és másoké. Ennek ellenére a légió felkészülten menetelt a frontra, készen arra, hogy ismét szembenézzen a britonokkal. Az előző napi támadás sikere ismét feltüzelte a második légió és parancsnoka lelkesedését. A legátus a túlpartról figyelte a hadoszlopot, ahogy kiemelkedik a folyóból, áttocsog a sáros lapájon, majd felkaptat a föld sáncokra, és eltűnik az erődítések mögött. A derengésben Vespasianust óriási százlábúra emlékeztette, amit még gyerekként látott a családja Rateai birtokán. Hatalmas, fényes test, amely sötét lábaival igyekszik felfelé a lejtőn. Mellette Vitellius csendesen üldögélt a nyergében, és a föld sáncok előtti térséget nézte. A támadás fájdalmas emlékei éles ellentétben álltak a folyó körüli kora reggeli nyugalommal. A vér, ami vörösre festette a vizet, már tovasodródott, és a parton heverő holttesteket is elvitték, hogy elhamvasszák őket. Kevés nyoma maradt a heves összecsapásnak, kivéve azok emlékeit, akik megvívták és túlélték. Átérezve a helyzet nyomasztó valószerűtlenségét, Vitellius megfordította a lovát és hátra rúgott a sarkaival, felvágtatva a hadmérnökök készítette emelkedőn. A negyedik korsz mellett haladt tovább, nem vette észre a hatodik centúria élén menetelő két férfi ellenséges pillantásait.
Azt hittem, utoljára láttuk a kurafit, mormogta Makró. Kíváncsi vagyok, mit csinált, hogy visszakerült a légióhoz.
Kátót nem zavarta túlzottan, hogy a tribunus visszatért a második légióhoz. Máson járt az esze. Az égési sebek okozta fájdalma, minden korábbit felülmúlt, és nagyon vágyott az előző nap tétlenségére. A felszerelése kifakasztott néhány hólyagot, és eleven húsához hozzá dörzsölödött a tunikája durva anyaga, szinte elviselhetetlen kínokat okozva. A fogát csikorgatva kényszerítette magát, hogy kövesse az előttük menetelő centúriát. Megdöbbentette a látvány, mikor a hatodik centúria átmenetelt a briton erődítések maradványain. A körbe kerített terület elfeketetett a tűztől, és míg a római holttesteket tiszteletteljesen elhamvasztották, a benszülötteknek nem járt ilyen bánásmód, így aztán halmokba rakva rothadtak. A levegő nehéz volt a holtak émeítő édeskés bűzétől. Az ifjú Optiónak hány ingere támadta merev végtagok, üres szemek és nyitott szájak látványától. Érezte, hogy epe marja a torkát, és meggyorsította a lépteit, miként az előtte menetelők is. A foglyok sokassága a 20. légió őrszolgálatra kirendelt katonáinak figyelő tekintetétől kísérve gödröket ásott elesett bajtársaiknak. Hálásnak kellene lenniük, amiért kimaradnak az elkövetkező harcokból, gondolta Kátó, Egy pillanatig irigykedve rájuk, aztán ismét megcsapta az órát a rothadó hús szaga, és öklendezni kezdett.
Nyugalom, fiam!
Próbált Makró erőt önteni az optióba.
Ez csak szag! Próbálj nem gondolni arra, mi okozza! Hamarosan hátra hagyjuk ezt a helyet!
Kátó eltűnődött, hogyan lehet Makró ilyen szemtelen. Aztán látta, hogy centúriója idegesen nyel egyet, és rájött, hogy még a kemény veterán sem teljesen érzéketlen a csata bűzdő következményeivel szemben. A hadosztop némán sietett át a lerombolt táboron. A csendet csak a felszerelés zörgése és az ideges köhintések törték meg, mivel a szörnyű bűz kínoszta a katonákat. Miután átvágtak a tábor túloldali sáncain és ismét nyílt térségre értek, Kátó mélyeket lélegzett, kiűzve tüdejéből a bűzös levegőt.
Jobban vagy?
Tudakolta Makró. Kátó bolintott. Mindig ilyen?
Legtöbbször. Kivéve, ha télen harcolunk.
A briton tábor elmaradt mögöttük, a levegő megtelt a vidék friss illataival, melyek elűzték a holtak bűzének emlékét. De még így is látni lehetett a Tamesis felé visszavonuló britonok és üldözőik közötti harcok nyomait. A letaposott földön mindenütt törött fegyverek, elpusztult lovak, felborult harci szekerek és holttestek hevertek. A levegő hangos volt a legyektől, amelyek felhőkben döngtek a hullák körül. Az út felett fátyolként lebegett a por, ahogy a légiók igyekeztek csatlakozni az ellenséget üldöző lovasokhoz és auxiliáris csapatokhoz. Kátó kezdte érezni, ahogy elárasztja a meleg. Tudta, az egyre növekvő hőség hamarosan elviselhetetlenné teszi a felszerelés súlyát, melyet harcra terveztek, nem arra, hogy viselője kényelmesen menetelhessen vele. Égési sebei már így is olyan kínokat okoztak neki, amilyet korábban elképzelni sem bírt. De tudta, hogy a fájdalom néhány napon belül alább hagy majd, és mivel semmit sem tehet ellene, el kell viselnie. Elfintorodott a gondolatra. A nap magasra emelkedett a tiszta kék égbolton, megrövidítve a légionáriusok árnyékait, mintha azok elfonnyadtak volna a hőségben. A hajnali vidám beszélgetés elenyészett, csupán nagy néha hangzott fel egy-egy mormogó megjegyzés. A délidő közelettével a légió alacsony gerinchez ért, s a legátus parancsot adott, hogy álljanak meg. A pajzsokat és a dárdákat az út szélére fektették, aztán a légionáriusok lerogytak a földre, és hálásan kortyoltak bele a kulacsaikba, amelyeket még a hajnal első fénye előtt töltöttek fel. A hatodik centúria néhány holttest közelében találta magát, amelyek között akadt néhány római is, de legtöbbjük briton volt. Néma öröksége az előző nap vívott, elkeseredett összecsapásoknak. Most azonban nemhogy csatazaj, de még távoli kürt szó sem zavarta meg a második légió katonáinak folytott beszélgetéseit. Mintha az előző két nap harcai visszavonultak volna, akár az apály, törött, véres roncsokat hagyva maguk után. Kátó, kissé megrémülve, hirtelen úgy érezte, többet kell megtudnia arról, hogyan is alakulnak a dolgok a légiók és az ellenség között. Elfojtotta a késztetést, hogy megkérdezze Makrót a jelenlegi helyzetről, mivel a centurió sem tudott többet, és csak egy veterán sejtéseivel szolgálhatott. Amennyire Kátó ki tudta számítani, a légió 8-9 mérföldet menetelhetett, miután átkeltek a Medeguáján, vagyis még ugyanekkora távolságál előttük a Tamesis partjáig. De aztán még egy véres folyóparti csata vár rájuk? Vagy a britonok túl gyorsan vonultak vissza ahhoz, hogy megszervezzék a védelmet? Az út szélén a füvet sűrű bozót váltotta fel, és apró csermelyek kanyarogtak. Ha az előttük elterülő vidék arculata ilyen, a következő csata nagyon kemény lesz, tűnődött Kátó, mivel az út két oldalát borító kusza bozótosban könnyedén elrejtőzhetett az ellenség egy-egy csapata. Olyan összecsapás lenne, amit a tábornok nem nagyon tudna uralma alatt tartani.
E nem a legjobb harctér, mi?
Makró látta, hogy az optiója idegesen kémleli a sűrű bozótost.
Nem, uram. Állj, na, helyedben nem aggódnék, Kátó. A bozót valószínűleg ugyanúgy akadályozna a britonokat, mint minket.
Én is azt hiszem, uram. De arra gondoltam, hogy jól ismerik a helyi ösvényeket. Könnyen gondot okozhatnak.
Talán,
bolintott Makró nem túl nagy meggyőződéssel.
De kétlem, hogy bármit is számítana most, mikor a folyó és az erődítések már nem választják el őket tőlünk.
Kátó azt kívánta, bárcsak osztozhatna felettese higgadtságában a helyzetet illetően, de mint a parancsnoki lánc legvégén álló katonát vad képzetek gyötörték. Hirtelen kürtök éles hangja hasított a levegőbe, mire Makró azonnal talpra ugrott.
Felkelni! Talpra, ti lustak urafik! Fogjátok a holmitokat, és vissza az útra!
A parancs végig visszhangzott a sorokon, és néhány pillanat múltán a második légió hosszú, tömött hadoszlopba állt, melyben minden pajzsot és dárdát harcra készen tartottak. A centúria előtt az ösvény emelkedni kezdett, és Kátó látta a parancsnok csapatát a gerinc tetején. A legátushoz éppen egy lovas futár beszélt, a gerinc túloldalán elterülő vidék felé intve. Aztán a futár sietve tisztelgett és elvágtatott, hátrahagyva a legátust, aki a törzs tisztjei felé fordulva kiadta a szükséges parancsokat.
Na, most meg mi van? Zsörtölödött Makró.
Huszadik fejezet. A Tamesishez tartó előre nyomulás alól gyorsan kicsúszott az irányítás, tűnődött Vespasianus. A batáviai korszok igencsak elhibázták a britonok üldözését. Ahelyett, hogy megtisztították volna a következő folyóhoz vezető utat, az auxiliáris katonákon eluralkodott a fajtájukra olyannyira jellemző vérszom, így aztán a korszok széles fronton szétszórodtak és rárontottak minden britonra, akit csak megláttak, mintha a hadmozdulat nem lenne több hatalmas szarvasvadászatnál. A gerinc alatt a sűrű aljnövényzet elmerült egy mocsárvidékbe, mely láthatóan túlságosan is nagy területet foglalt el a vidékből. A Kusza Sünzanot között látszott a batáviaiak sisakja és különös hadijelvénye. A vérszomjuk nyilvánvalóan nem csökkent, és a bozótoson átvezető keskeny ösvényeken küszködve üldözték a szerencsétlen britonokat. A mocsár kopáran és jellegtelenül nyújtózott, aztán elért a hatalmas Tamesishez, melynek vize csillogva kanyargott elő a sziget mélyéről. Az út, amelyen a második légió menetelt, egyenesen lefelé vezetett a domboldalon, majd egy töltés úton át folytatódva kis gátnál ért véget. A folyó túlpartján hasonló gát emelkedett. Vespasianus a combjára csapott az előttük álló feladat miatt érzett elkeseredettségében. Harcban edződött lova nem törődött a hanggal, zavartalanul legelte tovább az ösvény mentén magasodó édesfüvet. A hátasa elégedettségén bosszankodva Vespasianus megrángatta a kantárt, és a légió felé fordította az állatot. A katonák némán és mozdulatlanul várták az indulási parancsot. A folyó mentén néhány mérföldnyivel feljebb sötét tömeg mutatta, merre jár a 14. légió, mely egy, az övékével nagyjából párhuzamosan vezető utat követett a Tamesish felé. Adminius leírásai szerint a 14. légió előtt híd vezetett át a folyón, ám Vespasianus ennek nyomát sem látta. Caratacus bizonyára leromboltatta. Ha nincs másik híd vagy gázló, a légióknak tovább kell menetelniük felfelé a folyón, hogy másik átkelő helyet keressenek, ezzel elnyújtva a tengerparti lerakatokból vezető utánpótlási útvonalakat. Plautius esetleg megkockáztathat egy újabb partra szállást, kelet felé. A távolban, ahol a Tamesish kiszélesedett, a láthatáron hajók látszottak, ahogy a flotta igyekezett tartani a kapcsolatot az előre nyomuló légiókkal. Habár Adminius azt állította, hogy a britonoknak nincs hadiflottájuk, amivel szembeszállhatnának a rómaiakkal, Plautius tábornok mégsem akarta vállalni a kockázatot. A triremiszek az alacsony, széles szállító hajókat kísérték, melyek igyekeztek tartani az alakzatot. A folyóparti támadásra csak akkor kerülhet sor, amikor ezek a hajók ismét csatlakoznak a hadsereghez. Ám jelenleg ezek mind csupán elméleti kérdések. A parancsaik egyértelműek. A második légió legyező alakban szétterül és megtisztítja a déli part még megmaradt ellenséges erődítményeit. Egyszerű parancsok. Elég egyszerűek ahhoz, hogy papírra vesse valaki, aki nem látta a terepviszonyokat. Vespasianus tudta, hogy a sűrű bozót miatt a légió képtelen tartani a csatasort. Ami ennél is rosszabb, hogy a mocsár el fogja nyelni őket, ha csak nincs olyan szerencséjük, hogy rátaláljanak a benszülöttek egyik ösvényére. A legátus úgy vélte, légiója estére teljesen szétszórodik és elakad ebben az undorító mocsárban, míg a hajnal esélyt nem ad, hogy újra rendezzék a soraikat. Adjátok meg a jelet! Kiáltott oda a kürtösöknek. Köpködések hallatszottak, ahogy a kürtösök kitisztították a szájukat, és ajkukhoz emelték a hangszerüket. A rangidős kürtös alig láthatóan bolintott, amit azonnal követtek a parancsok éles kürtjelei. Az első korsz kiképzésükhöz illő ügyességgel menetelte el a legátus mellett. A rangidős centurió kijelölte a megfelelő helyszínt, és parancsot adott a hadrend megváltoztatására, mire az első sorok jobbra, az útra merőlegesen meneteltek tovább. Azonnal beleakadtak a sűnzonott bokrokba. A korsz sorai felbomlottak, hogy megbírkozzanak az akadályokkal, és a menetelés botlatozássá lassult, ahogy a következő korszok próbálták kikerülni az élen haladó alakulatot. Vespasianus a második légió ősz tábori prefektusára nézett és elfintorodott. Sextus, a légió legsikeresebb katonája, félre biccentette a fejét, teljességgel egyetértve azzal, hogy a parancsok egyértelműen a főparancsnokság ostobaságáról árulkodnak. A hat mozdulat, melyet a gyakorló téren oly könnyedén végre lehetett hajtani, hamarosan káromkodó katonák kusza tömegévé vált, mely erejét megfeszítve csak nem egy órán keresztül küzdötte át magát a vadvidéken. Aztán a második légió elfordította az arcvonalat készen arra, hogy a lejtőn át előre nyomuljanak a távoli Támeszisz felé. Miután minden korsz hadrendbe állt, Vespasianus kiadta a parancsot, és a csatasor előre indult, miközben a káromkodó centúriók a pálcáikkal tartották egysorban az embereiket. A bozótos miatt az arcvonalban ismét rések nyíltak, és a légió kis idő múlva a tereppel küzdő kisebb csapatokra szakadt. A csatasor itt-ott megtorpant, ahogy a katonák ellenségre bukkantak. Azonban a britonok legtöbbje sebesült volt, így aztán lefegyverezték, majd őrizet alatt visszaküldték őket az arcvonal mögé. Azokat, akik túlságosan is súlyos sebet kaptak ahhoz, hogy járni tudjanak, gyorsan szíven döfték, aztán a légionáriusok tovább küzdötték magukat előre. A britek gyakorta megpróbáltak elmenekülni, mire a rómaiak izgatott kiáltásokkal vetették magukat utánuk, tovább növelve a hadjáratban szerzett zsákmányt. A részben már megtisztított terület mögött egyre gyarapodott a foglyok tarka tömege, míg a vadonban dúló összecsapásokból sebesültek kis csapatai igyekeztek visszafelé, mint egy bizonyítékául az elszenvedett vereségeknek. Mindezek jól mutatták, hogyan is haladnak a harcok. Délután a legátus és törzs tisztjei elkeseredett tekintetétől kísérve, a második légió immár kis csapatokba verődve küzdötte magát a folyó felé, és a katonákat kevéssé, vagy egyáltalán nem érdekelte, merre is lehet a többi bajtársuk. A római csapatok között britonok apró bandái menekültek, igyekezve elérni a folyót. A domboldalon alig lehetett hallani a távoli csatakiáltásokat és a pengék csattogását. Vespasianus és törzs kara leszálltak a nyerekből és leültek az út melletti liget árnyékában, néma elkeseredettséggel figyelve a zavaros közelharcot. Késő délutánra a légió katonáinak többsége eltűnt szem elől, és csak a legátus testőrségéül szolgáló centúria vékony arcvonala sorakozott hadrendbe, alig 100 lépésnyivel lejjebb a domboldalon. Mögöttük a hadifoglyok szánalmas csapata ücsörgött, körülöttük tüske bokrokból kialakított kezdetleges kerítéssel, melynél légionáriusok szétszór csapata örködött. Vitellius tribunus ellovagolt, hogy szemügyre vegye a foglyokat. Miután kivallatta a vezetőjüket, ütést mért a férfi fejére, majd nyerekbe ült és visszavágtatott a kaptatón. Megtudtál valami fontosat? Kérdezte Vespasianus. Annyit, hogy ezek közül a vademberek közül a tanultabbak beszélnek egy kicsit latinul. De nincsenek sem gázlók, sem hidak a közelben?
Nincsenek, uram.
Hát azért megért egy próbálkozást. Vespasianus tekintete ismét a testőrségét alkotó centúria felé fordult, mely a tűző napon ácsorgott. Szólj nekik, hogy üljenek le, mondta halkan a tábori prefektusnak. Kétlem, hogy a britonok meglepetésszerűen támadnának, és nincs értelme, hogy ilyen hőségben talpon legyenek. Igenis, uram! Amint Sextus üvöltve ráparancsolt a testőrségre, hogy üljenek le, Vitellius a legátus szemébe nézett és az út felé biccentett, ahol is egy futár közeledett vágtatva. Mikor észrevette a legátus vezérkarát, lovával a gerinc mentén feléjük indult. Most vajon mi van? Tűnődött Vespasianus. A futár levegő után kapkodva lecsusszant a nyergéből, és az írásos parancsal a kezében a legátushoz rohant. A tábornoktól, uram! Zihálta a férfi, szalutálásra emelve a kezét. Vespasianus kurtán biccentett, majd átvette a tekercset és feltörte a pecsétet. Törzs tisztjei türelmetlenül mocorogva várták, hogy a legátus elolvassa az üzenetet. A levél meglehetősen rövid volt, és Vespasianus azonnal át is adta Vitelliusnak. A tribunus arca elkomorodott, ahogy elolvasta a parancsot. Ez alapján úgy tűnik, hogy már a folyóparton kellene lennünk, készülve a ma esti támadásra. A haditengerészet visz át minket, tűz támogatást nyújtva. Vitellius felpillantott. De uram, intett a bozót borított a mocsár felé, mely elnyelte a második légiót.
Így van, tribunus. Olvasd csak végig.
Vitellius így is tett.
Továbbá, figyelembe véve, hogy a batáviai korszoknak gondjaik adottak a mocsárban, azt javasolják, hogy az előre nyomulásunkat korlátozzuk a járható utakra és ösvényekre.
Az egyik alacsonyabb rangú tribunus gúnyosan füttyentett, még a többiek keserűen nevettek. Vespasianus felemelte a kezét, hogy elhallgattassa őket, majd ismét Vitellius felé fordult.
Há, nos, úgy tűnik, a fő parancsnokságon nincsenek tisztában a gyakorlati nehézségekkel, melyeket a korábban oly gyorsan kitalált és kiadott parancsaik vetettek fel. De mivel te is rendelkezel vezérkari tapasztalatokkal, ezt bizonyára tudod.
A többi tribunus próbálta elrejteni a vigyorát, Vitellius pedig elvörösödött.
Nos, ezt a parancsot nem tudjuk végrehajtani. Jócskán éjszaka lesz, mire ismét összegyűjtjük a légiót a folyónál, és a haditengerészet még mindig mérföldekre lejjebb jár a folyón. Holnap reggelig esélyünk sincs arra, hogy támadást indítsunk,
mondta le Vespasianus a végkövetkeztetést.
Jobb, ha a tábornokkal is tudatjuk. Te ismerős vagy a főparancsnokságon, tribunus, és tisztában vagy az itteni helyzettel. A futárral együtt menj vissza Aulus Plautiushoz, és tudasd a helyzetünket. Mondd el, hogy holnap reggelig nem tudok támadást indítani. Írd le a terepviszonyokat is, így biztosan megérti majd. Most menj.
Igenis, uram! Tisztelgett Vitellius és a lovához lépett. Dühös volt, amiért ilyen hosszú lovaglás vár rá a hőségben, és elöntötte a keserűség, amiért a legátus, hogy lekezelően bánt vele az alacsonyabb rangú tribunusok előtt.
Vespasianus remekül szórakozva figyelte, hogy Vitellius átveszi a kantárt az egyik szolgától és felül a nyerekbe. A tribunus vadul rúgott az állat horpaszába, és elvágtatott a főparancsnokság irányába. Nem tudott ellenállni, hogy ne bosszantsa fel Vitelliust, de a jó kedve, amiért sikerült lelohasztania a tribunus önelégültségét, gyorsan elillant. Megfette magát, amiért a rangjához méltatlanul viselkedett. Szerencsére a tábori prefektus lemaradt a történtekről. A kemény, idős veterán visszasétált a domboldalon a legátusi testőrségtől, s a szemöldökét ráncolta az alacsonyabb rangú tribunusok derült arca láttán.
Új parancsok, uram!
Ha, olvasd el, nyújtotta át Vespasianus a tekercset. Sextus gyorsan végigfutotta az iratot.
Plautius, egyik ifjú vezérkari tisztje, kap majd néhány keresetlen szót tőlem, ha találkozom vele, uram.
Ha, ezt örömmel hallom. De addig is össze kell gyűjtenünk a légiót. Nincs értelme gyülekezőt fúvatni. Túl messze járnak már a mocsárban. Sokkal könnyebb lenne, ha folytatnánk az utat előre.
Így igaz, mormogta Sextus az állát simogatva.
Elviszem a törzskart és a testőr centúriát a töltés úton át ahhoz a gáthoz,
mutatott Vespasianus lefelé a domboldalon.
Miután odaértünk, gyülekezőt fúvatok. Közben te és az alacsonyabb rangú tribunusok üljetek lóra és keressetek meg az embereink közül annyit, amennyit csak tudtok. Mondjátok el nekik, mi is történik. Ha azt akarjuk, hogy elegendő emberünk legyen a holnap reggeli támadáshoz, még a sötétség beállta előtt össze kell gyűjtenünk a légió derékhadát a gát melletti dombon.
Rendben van, uram,
felelte Sextus, majd a tribunusok felé fordult, akik mindannyian hallották a legátus parancsát, és nem örültek a kellemetlen feladatnak.
Hallottátok a legátust? Emeljétek fel a seggeteket! Lóra, uraim, gyorsan!
Az ifjú tribunusok alig leplezett vonakodással ültek fel a lovaikra, hogy aztán leügessenek a domboldalon, és különválva elinduljanak a számtalan ösvényen és csapáson, melyek keresztül kasul kanyarogtak a bozót borított a mocsárban. Vespasianus figyelte, hogy eltűnnek, aztán a saját hátasa felé fordult, majd levezette a testőrségét és a törzskar csapatának maradékát a töltés útra vezető ösvényen.
Így nem lehet csatát vívni, gondolta dühösen. A második légió éppen csak visszanyerte az önbizalmát, erre valami ostoba parancs már is zavaros tömeggé változtatja az embereit, akik most szétszórtan és irányítás nélkül küzdik át magukat e nyomorult sziget átkozott vadonyán. Mire sikerül ismét összegyűjteni a légiót, a katonák fáradtak, mocskosak és éhesek lesznek, a ruhájukat és a bőrüket megszaggatják a tüskés bokrok. Már az is csoda lenne, ha fele olyan veszélyes feladatra rá tudná venni őket, például, mint a tábornok partra szállási parancsa a folyó túloldalára.
XXI. fejezet.
Ez egy kibaszott rémálom,
morgott Macro Centurio, lecsapva a véréből lakmározó szúnyogot az alkarján. De amint az élősködő vörös és fekete foltá vált a ruha ujja alatti sötét szőrben, még több gyűlt köréje, várva a lehetőséget, hogy leszállhassanak a legközelebbi csupasz bőrfelületre. Macro egyik kezével a bőrére szálló vérszívókat hessegette, míg a másikkal a levegőben körözőket.
Ha elkaphatnám azt, aki ezért a kudarcért felelős, többé nem venne levegőt.
Na, gyanítom, hogy a parancsot maga a tábornok adta ki, uram, felelte Kátó olyan higgadtan, ahogy csak tudta.
Nos, akkor majd a pokolban rendezem el vele az ügyet, ahol egyenlő felek leszünk.
Addig a tábornok még sok-sok lélegzetet vehet, uram. A centurió abba hagyta a helyiek szövetségesei ellen vívott csatáját, és az optiója felé fordult.
Akkor most meg kell elégednem valaki mással. Valakivel, aki alacsonyabb fokon áll a ranglétrán, ha csak nem ez volt az utolsó segítőkész megjegyzésed.
Bocsánat, uram, felelte Kátó jámboron. A helyzet csak ugyan tűrhetetlen volt, és ezen a komoly talanság semmit sem segített. A hatodik centúria már legalább egy órája követte a kusza bozótosban kanyargó egyik ösvényt, melynek talaja jóval szilárdabb volt, mint a körülöttük elterülő mocsáré. Az ösvény olyan keskeny volt, hogy éppen csak elfért rajta egy ember, és alig, ha nem, a vadállatok taposták ki. A korsz többi alakulatával már rég elvesztették a kapcsolatot, és csak a távoli kiáltások, valamint a kis összecsapások hangjai jelezték, hogy rajtuk kívül mások is vannak a mocsárban. Britonokkal csupán egyszer találkoztak maroknyi, sáros, könnyű gyalogossal, vadász lándzsákkal és vesszőből font pajzsokkal felfegyverkezve. A jobban felszerelt és túlerőben lévő légionáriusok láttán harc nélkül megadták magukat, és 8 római visszakísérte őket a gerinchez, habár Macro nem nagyon engedhette meg, hogy tovább csökkentse, amúgy is megcsappant csapata létszámát. Miután a foglyok és kíséretük távoztak, a centúria tovább küzdötte magát. Ahogy a nap hanyatlott a láthatár felé, a forró, mozdulatlan levegő folytogató takaróként nehezedett rá a centúriára, s a katonák minden egyes pórusából verejték szivárgott. Macro megállította az embereit, hogy kiderítse, nagyjából merre lehet a folyó, illetve a légió többi alakulata. Ha a nap tőlük balra van, akkor a folyónak egyenesen előttük kell lennie, csak hogy az ösvény láthatóan nyugat felé vezette őket. A Tamesis már nem lehetett messze. Könnyebb lenne, ha folytatnák az utat és megkeresnék a folyót, mint visszamenni arra, amerről jöttek és órákon át gyalogolni az éjszakában. Miközben a lehetőségeket fontolgatta, emberei morgolodva csendben izzadtak, körülöttük szúnyogok ezreivel. Kátó végül nem bírta tovább a rovarok jelenlétét, előre lopakodott az ösvényen, hogy kikémlelje az előttük álló utat. Amint az optió óvatosan osont a csapáson, Macro egy pillantással figyelmeztette, hogy maradjon látótávolságon belül. Alig valamivel odébb az ösvény élesen jobbra kanyarodott. Kátó legugolt és kikémlelt, remélte, hogy messzire elláthat az ösvényen, ám az szinte azonnal elkanyarodott balra és eltűnt a szeme elől. Jól emlékezve a centúrió tekintetére, Kátó ott maradt, ahol volt, és hallgatózott. A hatalmas légy rajra utaló tompa zúgásban éppen csak hallani lehetett egy távoli összecsapás hangjait. Úgy tűnt, a közelben nincs ellenség, Kátó mégsem érzett túl nagy megkönnyebbülést. A hőség és a rovarok okozta kényelmetlenség miatt bárminek örült volna, ami eltereli a gondolatait, még az ellenségnek is. A rovarok zúgása azonban szokatlanul hangos volt, és Kátó kíváncsiságát felkeltette a zaj. Psst! Kátó hátranézett az ösvényen, a centúriójára pillantott, aki igyekezett felkelteni a figyelmét. Makro kérdő tekintettel emelte fel a hüvelykujját. Az optió vállat vont, és dárdájával a kanyaron túlra mutatott. Néhány pillanattal később Makro halkan lekuporodott mellé.
Mi az?
Hallgass csak, uram!
Makro felemelte a fejét, majd a homlokát ráncolta.
Nem hallok semmit. Legalábbis nem a közelből.
Ez a zümmögés, uram. Rovarok.
Igen, hallom őket. Na is?
Túlságosan hangos, nem gondolod, uram?
Túl hangos?
Túl sok van. Túl sok gyűlt össze, uram.
Makro ismét hallgatózott, és el kellett ismernie, hogy a fiúnak igaza van.
Te itt maradsz, Kátó. Ha kiálltok, futó lépésben hozd a centúriát.
Igenis, uram.
A nap már elég alacsonyan járta ahhoz, hogy az ösvény nagy részét árnyékba borítsa, míg a bozótos tetejét ragyogó fénnyel övezte. Makro mélyen legörnyedve óvatosan osont végig az ösvényen, a kanyar mögött eltűnt szem elől, miközben Kátó feszülten kuporgott, készen arra, hogy centúriója kiáltására azonnal talpra ugorjon. Ám a kiáltás nem harsant fel. A rovarok monoton zümmögésén kívül egyetlen hang sem hallatszott. A bizonytalanság félelmetes volt, és Kátónak kényszeríteni kellett magát, hogy mozdulatlan maradjon. Az égési sebek okozta fájdalom tetejébe, a perzselő hőség és az egész testét beborító izzadság szinte elviselhetetlenül kellemetlenné vált. Makro egyszer csak ismét felbukkant, nagy léptekkel közeledett, korábbi óvatosságának immár nyoma sem maradt, míg arcán komor belenyugvás látszott.
Mi az, uram?
Találtam néhány batáviai auxiliáris katonát.
Kátó elmosolyodott.
Remek, talán meg tudják mondani, hol is vagyunk, uram?
Nem hinném,
felelt a centurió halkan.
Mindannyian halottak.
Makro szintelen hangon parancsot adott a 6. centúria katonáinak, hogy keljenek fel, és tovább vezette őket az ösvényen át a kettős kanyarulaton, majd ki egy tisztásra, ahol a talaj kissé emelkedett. A letaposott fűben az egyik batáviai korsz maradványai látszottak. A legtöbbüket harcban ölték meg, de jócskán akadtak olyanok is, akik átvágott torokkal egy halomban hevertek az ösvény szélén. A holttesteken legyek nyüzsögtek, a levegőben vérémeítő bűze terjengett. Egy maréknyi briton harcos sorba rakva feküdt. Sisakot és láncinget viseltek, pajzsukat a testükre helyezték, míg láncsájukat melléjük tették. A centurió az egyik átvágott torkú batáviai mellé lépett, lábával megbögdöste a holttestet, majd elég hangosan ahhoz, hogy az emberei jól hallhassák, beszélni kezdett.
Erre számíthattok, ha megadjátok magatokat a benszülötteknek. Jó alaposan nézzetek körül, és adjatok hálát az isteneknek, amiért nem ti hevertek itt. Aztán esküdjetek meg, hogy nem végzitek így. Ezek a batáviaiak ostobák voltak, és ha bármelyik őtöket ilyen ostobaságon kapom, számíthattok rá, hogy akár ebben az életben, akár a következőben, de meg fogom torolni.
Végig pillantott a katonáin, el kellett érnie, hogy jobban féljenek a centúriójuktól, mint az ellenségtől.
Rendben, takarítsunk össze! Kátó, rendezétek sorba a mieinket a britonok mellett. Tegyetek el minden hasznosat, amit találtok náluk.
Míg a légionáriusok végrehajtották a visszataszító feladatot, Makro őrséget állított a tisztás két oldalán, aztán gondosan kikerülve a vértől sötétlő területeket, leült a fűbe. Kicsatolta a sisakja szíját, levette a fejfedőt, örülve, amiért megszabadulhat a súlyától. Haja izzadságtól nedvesen tapadt a fejbőrére, ahogy végighúzta rajta az ujjait, érezte a gubancos csomókat. Felpillantott, Kátót látta a közelben ácsorogni. Az optió a britonok holttesteit nézte.
Lenyűgözőek, ugye?
Kátó bólintott. Ezek itt nem egyszerű közkatonák voltak, hanem izmos, szívós, elsőrendű harcosok. Fényűző ruházatuk és felszerelésük jól mutatta különleges státuszukat. Testőrök?
Én is erre gyanakszom,
értett egyet vele Makro.
És a holttestek igencsak egyenlőtlen számából ítélve nagyon kemény banda lehet. Remélem nincsenek túl sokan a közelben.
Kátó a tisztást övező, áthatolhatatlan bozótosra pillantott. Gondolod, hogy még mindig itt vannak, uram?
Centúrió vagyok, nem jövendőmondó,
felelte Makro élesen, ám azonnal meg is bánta. Az ifjú optió csupán azon félelmének adott hangot, ami mindegyiküket gyötörte, de a hőség és a vidéken átvezető nehéz út okozta fáradtság csak fokozták Makro idegességét, amiért elszakadtak a légiótól.
Ne aggódj, Kátó, a mieink többen vannak náluk.
Kátó bolintott, habár nem győzték meg a centúrió szavai. Az ilyen helyzetekben nem a létszám számított, hanem a helyismeret. Rémítő volt a gondolat, hogy a britonok egy nagyobb számú elit alakulata vadászik a magukra maradt római csapatokra, aztán Kátó elszégyelte magát, amiért félt ettől a lehetőségtől. Ami még rosszabb volt, hogy közeledett az éjszaka. Elborzadt, hogy a sötétség óráit ebben a rettenetes vadonban kell töltenie. A nap már a sűrű növényzet alkotta láthatár alatt járt, utolsó sugarai bronzszínűvé olvasztották az égboltot, így aztán jól látszottak a fecskék sötét árnyai, ahogy a levegőn átsuhanva a mocsár fölött nyüzsgő rovarokat kapdosták. A rovarok ellenben a holtak meleg, rothadó húsát és az élők vérét keresték, hogy táplálkozhassanak, így a mocsár vidék valóságos lakomával szolgált. Kátó az arcára csapott, és egyik ujjával az arcvédőjét találta el.
Á, fenébe! Ha, jó látni, hogy ezek a kis nyavajások időnként a fiatal évjáratot is megkóstolják,
jegyezte meg Makró, és egy egész szunyog rajt hessegetett el az arcáról.
Nem fogom sajnálni, ha végre megszabadulok tőlük, és úszhatok egyet a folyóban.
Ah, igen, uram, felelte Kátó hasonlóképpen érezve parancsnokával. Semmit sem szeretett volna annyira, mint hogy ledobhassa magáról a nehéz, kényelmetlen felszerelést, ami csúnyán feldörzsölte nedvedző égési sebeit, hogy aztán belemerülhessen a folyó hideg sodrába. Az ábránt kép oly annyira magával ragadta, hogy egy pillanatra elszakadt a jelenlegi gondjaitól, de amikor visszatért a valóságba, az csak még fájdalmasabbnak tűnt. Megpróbáljuk még ma este elérni a folyót, uram? Makró a tenyerével megdörzsölte a szemét, és a lehetőségeiken gondolkodott. Megborzongott a rémülettől és az undortól, hogy esetleg a tisztáson töltsék az éjszakát a nemrég meghalt emberek szellemeivel. A folyó már nem lehetett messze, de sötétben veszélyes a mocsáron átvezető keskeny ösvényeken járni. Hirtelen támadt egy ötlete.
A hold fent lesz ma éjszaka?
Igen, uram.
Remek. Akkor itt pihenünk, amíg a hold fel nem kell. Utána már látni fogjuk, hogy merre megyünk. Szerencsét próbálunk ezzel az ösvénnyel. Úgy tűnik, egyelőre a megfelelő irányba vezet. Szervezd meg az őrséget, és szólj a fiúknak, hogy próbáljanak aludni.
Igenis, uram, tisztelgett Kátó, és nagy léptekkel elindult, hogy kiadja a parancsokat. Amikor visszatért, centuriója már lehúnyt szemmel hevert a hátán, és mély álomba merülve horkolt. Kátó elnéző mosolyjal telepedett le az ösvény túloldalán, majd levette a sisakját, és a többi felszerelésével együtt a földre tette. Egy ideig nézte, hogy a naplemente ragyogó, narancs színű árnyalatai előbb vörösre, majd ibolya színűre, végül indigókékre változnak. Miután felügyelte az őrségváltást, lefeküdt és próbálta megadni magát a fáradtságnak. Ám az oldalát gyötrő fájdalom, a könyörtelen rovarok, a legyek zsongása, a centúrió horkolása és annak lehetősége, hogy összeakadhatnak a halott britonok bajtársaival, elűzték az álmát. Így aztán fáradtan mocorgott és dühös volt, amiért nem tudott elaludni. A közelből hallatszó hortyogás nem akart csendesedni, és az ifjú Optió legszívesebben már jóval azelőtt megfojtotta volna a centúrióját, hogy az éjszakai égbolt fosztadozó felhői mögül előragyogott a hold első fénye.